Kedves gyülekezet, kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit. Úrvacsorai istentiszteletünk alapigéjét János első leveléből szeretném olvasni. János apostol első levele, és ott az első fejezet első három versét. Tehát János apostol első levele, első fejezetének első három verse. Ugye ez a Bibliának egészen a vége felé található, de hát ezt bizonyára többen tudjuk, tisztában vagyunk ezzel. Következőket olvashatjuk itt. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről. És az élet megjelent, és láttuk és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nekünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával, és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Ünnepélyes bevezetés, különleges ünnepélyes igeversek ezek, hogyha emlékezetünkbe idézzük János evangéliumát. Ugye hasonló stílusú annak a bevezetése, a híres prológus, ami kezdettől fogva volt. Annyira érdekes egyébként az ünnepélyes stílust különben egy nyelvtani eszközzel, bocsánat, hadd térjek ki erre, és csak egészen röviden, egy nyelvtani eszközzel lehet fokozni, hogyha alanyi szerkesztésű a mondat. Ez az első vers kifejezetten alanyi szerkesztésű. Hogy beszél ugyan sok-sok mindenről, de az állítmány mintha hiányozna. Szóval, hogy tulajdonképpen kire is utal, és erre majd csak a második meg a harmadik versben teszi föl az íre ezt a bizonyos pontot, természetesen az első versben is megjelenik, azt mondja, hogy az életnek igéjéről. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk. Na most, ami különleges ebben a bevezetésben az az, hogy ugye Jézus Krisztusról beszél az apostol, arról a Jézus Krisztusról, akit hogy nevez? Hát ugye sok neve van Jézus Krisztusnak, és azt lehet mondani, hogy tényleg itt is nagyon fontos dolgok hangzanak el, de mit is mond róla? Az életnek igéje. És ezt a gondolatot, ezt mélyíti tovább a második versben, azt mondja, hogy az élet megjelent, és láttuk és tanúbizonyságot teszünk róla. Az ige testélet, kezdetben volt az ige, ahogy a János evangéliumában olvashatjuk, és aztán az ige testélet. Igének mondja, életnek igéjének mondja, és konkrétan azt mondja, hogy ő az élet. Jézus Krisztus tehát tulajdonképpen egyenlő az élettel. Na most, ha az ember ezt végig gondolja, hogy tulajdonképpen ki jelent meg köztünk, és ezen érdemes itt megállni, és érdemes végig gondolni, hogy tulajdonképpen ez a szó, amit itt kimond, hogy ő maga az élet, ez számunkra mit üzen? Mert döbbenetes ez, hogy az ember számára az életről nem csak a földi keretek között kell gondolkodnia. Ugye? Tehát általában kötve vagyunk ahhoz, hogy az élet az alapvetően úgy értendő, hogy én élek. Én leélem ezt a néhány évtizedet itt ezen a földön, és aztán történik valami más. Korábban nem éltem, később nem fogok élni. De János apostol itt egy nagyon-nagyon szép horizontot nyit az ember számára. Egy olyan horizontot, ami arról szól, hogy tulajdonképpen Jézus Krisztussal mit is kaptunk mi ajándékba. Mert ugye nem pusztán ezt mondja, hogy az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, azt mondja, hogy hirdetjük nektek az örök életet. Itt is tovább megy. Tehát ige, életnek igéje, élet, örök élet. Tehát rögtön négy dolgot mond el Jézus Krisztusról. Rendkívül érdekes egyébként ez a vers, ennek az ünnepélyessége. Azt mondja, hirdetjük nektek az örök életet, és figyeljük meg jól, és itt szeretném kinyitni ezt a témát olyan szempontból, hogy hogyan beszél az örök életről a Szentírás. Nézzük meg azt, hogy itt a második versben mit olvashatunk az örök életről. Azt mondja, hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Múlt időben beszél az örök életről. Ez miért érdekes? Azért, mert ugye az örök életről alapvetően mi jövő időben szoktunk gondolkodni. Nem? Tehát, hogy mi az, ami előttünk áll? Mi az, amire feltekintünk? Mi az, ami a szemeink előtt van? Miért lehet azt mondani, hogy nem csak ebben az életben lehet nekünk reménykedni, meg érdemes nekünk reménykedni? Ehhez képest itt a második vers a múltba vezet vissza bennünket. Hogy ember, ne felejtsd el, ott van az örök élet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Erről nem tehetünk. Ez tőlünk független. Ez olyan, hogy ezt egyszerűen ajándékba kapjuk. Az örök élet az ott volt, és megjelent. Hogyan jön ez az egész kérdés, az örök élet kérdése az úrvacsorához? Tehát mi köze ennek a témának, mert ugye bárkiben fölmerülhet a gondolat, hogy most ugye úrvacsorai Isten tiszteleten vagyunk, mi köze az örök élet témájának az úrvacsorához? Testvérek, van egy nagyon fontos ige, amit érdemes az emlékezetünkbe idézni, hogy az örök életet és az úrvacsorát hogyan kapcsolja össze Isten szava. Mert a kettő abszolút nem független egymástól, tehát ez a két dolog. János evangéliumából szeretném idézni a 6. fejezet 54. versét. Tehát János evangélium a 6. fejezete, és ott az 54. verset a következőképpen idézem. Ezt írja, tehát János evangélium a 6. fejezete, és ott az 54. vers. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Tehát aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Hogyan gondolkodunk az örök életről? Továbbra is kérdés a kérdés. Biztos, hogy nem múlt időben szoktunk gondolkodni, pedig az ige kitágítja a figyelmünket, hogy ember, gondold végig, az örök élet az atyánál volt, és ez megjelent nekünk. Könnyen lehet, hogy az örök életről nem szoktunk jelen időben gondolkodni, noha a János 6.54 pont ezt mondja. Nézzük csak meg. Azt mondja, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak. Elképzelhető, hogy utaltam már erre az igeverse korábban, de jó újra és újra végig gondolni ezt. Korábbi úrvacsora Isten tiszteleteken. Hogyha jövő idő lenne itt, hogy örök élete lesz annak, talán azzal is megelégednénk. Nem? Tehát aki eszi az én testemet, issza az én véremet, micsoda ígéret, ami kapcsolódik az úrvacsorához, hogy az örök életet ajándékban megkaphatjuk majd. Egyszer. Ehhez képest ez az ige nem ezt mondja. Ehhez képest ez az ige azt mondja, hogy ha eszed az én testemet és iszod az én véremet, az örök élet az most érkezett el hozzád. Örök élete van annak. Tehát ezt ne toljuk el a jövőbe, hanem gondoljuk végig azt, hogy ez egyrészt a múltból jövő ajándék, másrészt egy jelenben lévő valóság számunkra, mert ugye az egész úrvacsorának gyakorlatilag ez a tétje. Tehát akkor, amikor mi magunkhoz vesszük a kenyeret, magunkhoz vesszük a poharat, akkor ezzel az örök életet vesszük magunkhoz. Nyilván feltétele van annak, emlékeztetünk Korintusi első levélben erre a híres szakaszra, hogy próbálja meg, vizsgálja meg az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Na de ez nyilván megtörtént, ezért vagyunk itt, nem? Tehát ezért akarunk részt venni az úrvacsorán. Ez minden vágyunk, hogy az úrvacsorában részesedjünk, hogy a lábmosás megtörténjen, hogy a szentjegyeket magunkhoz vegyük, remek, erre azt lehet mondani, hogy igen, ez a Jóisten késztetése, ez a Jóisten akarata, de hatalmas ígéretet kapcsol hozzá, azt mondja, hogy az örök élet az most a tiéd. Tehát ne egy jövőbeli valóságként gondolkozz róla, hogy majd megkapod, hanem ezt most adom neked ajándékba. Egy olyan ajándékot, amit a múltban már elkészítettem, most szeretnék átadni neked, tehát itt most az úrvacsorán, és természetesen egy olyan ajándékot, ami majd a jövőben lesz valóság, és ugye itt is idézhetnénk akár egy igeverset, Júdás apostol levelére hadd utaljak, tehát Júdás levele, és ott a 21. vers, ugye egy picit hátrébb kell még lapoznunk Jelenések könyve felé, itt a Bibliánkban. Júdás apostol levele 21. verse következőt írja, Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. Tehát azt mondja, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. Tessék, az örök életet a jövőbe helyezi. De ugye ezért hatalmas dolog, hogy mi nekünk nem érdemes egy igeversből kiindulni, hogy most egy igevers mit állít, három igeverset összevetnék. Tehát múlt, jelen és jövő. Jó, tehát az örök élet megjelent nekünk. Mindaz, aki eszi az én testemet, issza az én véremet, örök élete van annak, nem lesz, hanem van. De természetesen mindannyian tudjuk, hogy ez a bizonyos örök élet majd akkor érkezik el, amikor ez a várakozás, ez beteljesedik. És erre utal Júdás apostolnak a levele. Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében. Mennyire érdekes egyébként, hogy ez egyben az úrvacsora utára is kitekint. Tehát azt mondja, hogy ez itt egy kifejezetten örömteli, hálás megemlékezés arról, hogy Jézus Krisztus mit tett értünk. De tartsd meg ezt az állapotot. Maradj meg ebben az állapotban. Az Isten biztos, hogy segít abban, hogy ebben az állapotban megmaradjunk. Ez csak az emberen múlik. Jó, tehát nagyon fontos, hogy ezek az ünnepélyes szavak, ezek rendkívül sokat jelenthetnek számunkra. Múlt, jelen és jövő az örök élet kapcsán bizony összefügg. Itt, akkor, amikor az úrvacsorát magunkhoz vesszük. És kedves gyülekezet, kanyarodjunk vissza most János apostol első leveléhez, ehhez az ige szakaszhoz, amiből idéztük az első levél első fejezetének harmadik versét is. Következőket mondja. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Mi ez a bizonyos közösség? És miért lehet azt mondani, hogy ez az igevers is utal arra, ami itt majd most fog történni? Ez a bizonyos közösség, ugye egyrészt kimondhatjuk azt, hogy az úrvacsora Krisztussal kapcsol össze bennünket. Igaz? Hiszen róla emlékezünk, tehát mindig felidézzük ilyenkor magunkban, hogy mit is tett értünk, neki adunk hálát ezért, és természetesen a mindenható Istennek is. A szent jegyekkel ezt fejezzük ki, hogy mi közösséget akarunk ápolni magával a megváltóval. Ugyanakkor figyeljünk föl, hogy erről a közösségről hogyan is beszél ez az igevers. Azt mondja, hogy hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. Tehát azt mondja, hogy ez a közösség, ez egy emberi közösség is. Hihetetlenül fontos, hogy az úrvacsorában megéljük ezt, hogy egy testvéri közösségnek a részesei vagyunk. És akkor, amikor kimegyünk a lábmosásra, akkor pontosan ezt éljük át. Tehát kulcsfontosságú, hogy az ember végig gondolja, hogy igen, ez egybe forrasztja Isten szándéka szerint a gyülekezetet. Ugye? Hogy van ilyen, hogy lábmosás. Mert különben megtehetnénk azt, hogy a szent hegyeket kiosztanánk, és azt mondanánk, hogy igen, megkaptad te is, a másik is, a harmadik is, a negyedik is. Nem, előtte menjünk csak ki a lábmosásra. Menjünk csak ki arra a lábmosásra, ami pontosan arról szól, hogy egyenlőek vagyunk egymással, egyikünk sem különb a másiknál, és nekem is szükségem van arra, hogy megmossák a lábaimat, és a másiknak is szüksége van arra, hogy az ő lábát megmossák. Tehát ez erősíti a testvéri közösséget. De természetesen ennek itt nincs vége. Tehát egyrészt egymással is összekapcsol az úrvacsora, másrészt viszont magával a mindenható Istennel is összekapcsol, hiszen miután megtörtént a lábmosás, utána jön a szent hegyekkel való egyesülés, tehát olyan módon, hogy magunkhoz vesszük őket, szánkhoz emeljük a kenyeret, ugyanúgy a poharat, és megtörténik az, ami oly természetesnek tűnik. De mégis egyetlen vonatkozásban figyeljünk fel arra, hogy tulajdonképpen miért is van erre szükség. Akár azt a kérdést is föltehetjük, hogy szép-szép dolog ez az úrvacsora, de miért nem elég, hogyha mi az úrvacsoráról mondjuk gondolatokat hozunk össze, igehirdetéseket tartunk, és eszmeileg meggyőződünk arról, hogy az úrvacsora miről is szól. Miért kell a második részét is elvégezni ennek? bárki egy picit viszonyoghat ettől. Találkoztam már ilyennel, könnyen lehet, hogy ti is összefutottatok már ilyen gyülekezeti taggal, vagy olyannal, aki esetleg a keresztségen gondolkodott, hogy most szükséges ez, hogy fizikailag is megérintsük egymást ugye a lábmosásnál, meg hogy magunkhoz vegyük a kenyeret, meg poharat, szóval érdemes, vagy szükséges. Nem lehetne ezt egy ilyen lelki valóságként elképzelni? Jogos kérdés, nem? Tehát, hogy meggyőződünk róla, hogy igen, ez így helyes, és aztán lelkileg, eszmeileg így ezzel azonosulunk. Na, erre figyeljünk föl, hogy itt ez az ige szakaszunk, ahonnan kiindultunk, az mit mond erről? Azt mondja, hogy ugye az első versben, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk. Kezeinkkel illettünk. Megérinthettük Jézus Krisztust, mondja János apostol, akivel nekünk közösségünk volt. Fizikailag megérinteni valamit, valakit, ez ugye más. Más, hogyha, mint hogyha pusztán beszélünk vele. És elmondjuk neki azt, hogy, vagy ő elmondja nekünk azt, hogy. Teljesen mindegy, hogy mit. Más, hogyha egy ilyen közösség is létrejön valakivel. És nagyon érdekes, hogy János apostol ezt a témát is szóba hozza, megint csak, hogyha ezzel a gondolattal eljátszanánk, hogyha ez mondjuk nem lenne benne ebben az első igeversben, talán megelégednénk vele, nem? Amit hallottunk, szemeinkkel láttunk, szemléltünk, hát micsoda hatalmas dolog, hogy az ember láthatja és tapasztalhatja azt, hogy Krisztusban milyen erő volt. Micsoda hatalmas dolog ez azoknak, akik ezt átélhették. Hát ez mind-mind remek. De miért mondja azt, hogy kezeinkkel illettük? Kezeinkkel illettük őt. Ennek is van jelentősége. Tehát a fizikai valóságnak is van jelentősége. Van jelentősége annak, hogy a másik lábát nekem meg kell érintenem. Van jelentősége annak, hogy a kenyeret meg kell fognom. A poharat is meg kell fognom. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, ez a fizikai közelség is, mert ezzel a Jóisten késztet bennünket arra, hogy ember, neked ne csak ilyen eszmei meggyőződésed legyen. Gondolkodásodban te elfogadod azt, hogy meggyőződtél arról, hogy hát ez nagyszerű dolog. Ugye, ha valaki keresztségre készül, nagyon-nagyon érdekes ez, hogy ahogy a KT fölépül, hogy először ugye eszmei leckékkel kezdődik, olyan értelemben, hogy mit tanít a Biblia erről, arról, amarról. Na de aztán mi következik ebből a te gyakorlati életedben? Az imádságot hogyan gyakorlod? Az úrvacsorát hogyan fogod majd gyakorolni? A szombatot hogyan ünnepled meg? Tehát egy seregnyi gyakorlati dolog következik az eszmei meggyőződés után. Tehát itt az úrvacsoránál is kevés az, hogyha azt mondom, hogy igen, ez így van, elfogadom, lélekben meggyőződöm, és aztán hát ilyen abszurd dolgot talán nem szoktunk csinálni, nem veszek úrvacsorát, mert elég az, hogy én fejben meggyőződtem. Nem elég. Nem elég. Kezeinkkel illettük. Kezeinkkel illettük. Megfoghattuk Jézus Krisztust. Nyilván ez nekünk jelképes. És nyilván talán sokszor elgondolkodtunk már azon, én sokszor eljátszottam a gondolattal, hogy micsoda kiváltság lehetett azoknak, akik fizikai közelséget ápolhattak Jézussal, akiket személyesen tanított, akik hallották a hangfordozását, hallották, hogy hogyan beszélt, hogyan tanított, és így tovább. De nem kell nekünk bánkódnunk ezzel, hogy mi nem lehetünk ilyen közösségben Jézussal. Egyrészt lehetünk, mert ugye ott van az ő beszéde, ezen keresztül aztán ezer mindent megérthetünk. Másrészt itt van nekünk ez a kincs, az úrvacsora, magunkhoz vehetjük a szenthegyeket, részesei lehetünk a lábmosásnak, és ez nagyon-nagyon sokat jelenthet számunkra. Jó, szóval nagyon lényeges, hogy az ember megértse ezt, hogy igen, szükséges mindezt megtenni. Egy igeverset még hadd idézzek, és aztán majd kanyarodunk vissza ide János első leveléhez. János apostol 10 evangéliumának, tehát János evangéliumának 13. fejezetéből a 17. verset hadd idézzem föl. Biztos, hogy sokunknak ismerős, mert ez az a bizonyos szereztetési ige, a lábmosás szereztetési igéje, amit mindig föl szoktuk olvasni, ugye a lábmosás előtt. Következőképpen zárul ez az ige szakasz. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, és nincs vége a mondatnak. Boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Meg kell cselekedni. Tehát értjük ezt? Ugyanerről szól, elmondja, hogy mi volt a lábmosásnál, elmondja azt, hogy Jézus, hogy ő mit csinált, és innentől kezdve nektek mi a feladatotok? Elfogadni ezt a tanítást? Nem csak. Tehát ez még kevés, hogyha elfogadod. Ez még kevés, hogyha meggyőződsz. Egyet értesz vele. Na és akkor mi van? Tehetjük fel a kérdést, mert az út feléig elmentünk. De mi van a másik felével? Boldogok lesztek, ha cselekszitek. Ha cselekszitek ezeket. Tehát meg is kell cselekedni. Egyszerű dologról van szó látszólag, de mégis azt mondja Jézus Krisztus, hogy igen, ez a boldogság útja. Tedd meg ezt az egyszerű dolgot. Lábmosás, tedd meg. Szentjegyek kiosztása, vedd magadhoz. Tehát ez az, ami segíthet bennünket meggyőződésre juttatni, hogy igen, ez egy óriási kiváltság az ember számára. És ne felejtkezzünk el onnan, ahonnan kiindultunk. Mivel kapcsol össze bennünket az úrvacsora? Az örök élettel. Az örök élettel. Az örök élet, ami volt, van és lesz. És ezt az örök életet most akarja az Isten nekünk ajándékba adni. Kedves gyülekezet, egyetlen igeverset szeretnék már csak idézni itt az úrvacsora ige hirdetésünkön, és most kanyarodnánk vissza újra János első leveléhez. És itt az első fejezet negyedik versét szeretném írni. Azt mondja itt az apostol, és ezeket azért írjuk nektek, hogy örömötök teljes legyen. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömötök teljes legyen. Tehát ez tulajdonképpen az örömről szól. Maga az úrvacsora is. Nyilván nem csak. Tehát bárkiben ott lehet a gondolat, hogy na de van egyfajta bánkódás is, ami ott lehet a lelkünkben a vétkeink miatt. Ami miatt el kellett jönnünk ide. Ami miatt ezt le akarjuk tenni. Ami miatt mi részesei akarunk lenni a lábmosásnak. De soha nem szabad azt elfelejteni, amit Ellen Good White is ír, hogy miután a lábmosás megtörtént, utána azt mondja, hogy már ne a szomorúság jellemezze a gyülekezet tagjait. Tehát, hogy bánkódunk a vétkeink miatt, bánkódunk amiatt, hogy mi tulajdonképpen mit is tettünk. Persze a szentjegyekkel arra emlékezünk, hogy milyen ára volt annak, hogy mi úrvacsorát vehetünk, annak, hogy mi élhetünk. De a vétkeinket letettük. A vétkeinket Isten lemosta. Megtisztított bennünket a lábmosásnál. Magyarán, amikor jövünk vissza, egészen más a helyzet, mint akkor, amikor megyünk ki. Megyünk ki szennyesen, piszkosan, jelképes értelemben, jövünk vissza tisztán. Egyébként ez is egy döbbenetes dolog, hogy János Evangélium a 13. fejezetében szó szerint ezt a kifejezést használja Jézus Krisztus. Maga Jézus Krisztus. Tehát azt mondja, tiszták vagytok. Megtisztítottalak benneteket. Tehát a lábmosásra ő itt tekint. Hát akkor tekintsünk mi is így. Hát hogyha tisztán jövünk vissza, akkor innentől kezdve tényleg igaza van maximálisan az apostolnak, János apostolnak, ezeket azért írjuk nektek, hogy örömötök teljes legyen. Teljes legyen. Tehát ez az az öröm, amit a Jóisten elénk akar helyezni, ez az az öröm, ami a Krisztussal való közösségből fakad. Hiszen ez egy hatalmas dolog, hogy én közösséget ápolhatok a testvéremmel is, meg a mindenható Istennel is. Hát ezért óriási dolog egyébként az, és óriási kiváltság, hogy az úrvacsorát úgy gyakorolhatjuk, ahogyan az igében is szerepel. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy valóban így éljük meg az úrvacsorát, mélységes hálával a szívünkben. Hálával a szívünkben azért, mert tudjuk, hogy az Isten honnan szólított meg bennünket, de hálával a szívünkben azért, mert meggyőződtünk arról, hogy igen, ezt érdemes, ezt szükséges cselekedni. Nem nagy dolog, amit kér, nem nagy dolog, idézőjelbe téve persze, ez a bizonyos lábmosás és a szentjegyek magunkhoz vétele, de éljünk ezzel az ígérettel, éljünk ezzel a csodával, mindaz, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. És ez a jelen idő, ez jelen idő. Görög eredetében is, és mindenhogyan az igében is. Kedves gyülekezet, kívánom, hogy valóban ezt éljük most át, és ő legyen az, a mindenható Isten legyen az, aki bennünket a lábmosásra és a szentjegyek magunkhoz vételére felkészít. Amen.